Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam Rogáte vasárnapján, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, az 5.-6. verset a következőképpen. Jézus mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, látunk a Bibliában, a Szentírásban nagy imádkozókat. Nem véletlenül örökítette meg a Szentlélek azokat az imádkozókat, akiket, mint egy példaképpen elénk tár Isten igéje. Csak megemlítek néhányat közülük, ilyen volt Mózes, vagy Jób, vagy a próféták, vagy az Új Szövetségből István vértanú, vagy éppen Pál apostol. Aztán olvasunk a Bibliában egészen csodálatos imádságokat, amiket hozzánk hasonló emberek mondtak el. Így olvassuk Mózes imádságait, aki oly sokszor állt Isten előtt az ő népért. Nem véletlenül szeretik a keresztény emberek a Zsoltárok könyvét. Az a 150 Zsoltár csupa imádság. Gyönyörűek. Nagy mélységeket és nagy magasságokat jártak azok, akik megfogalmazták azokat. Aztán olvasunk az egyetemes egyháztörténelemben is csodálatos nagy imádkozókról és csodálatos nagy imádságokat. Ilyen volt Szent Ágoston édesanyjának örök időkre szóló imája az Iszákos Lum fiáért, akiből Szent Ágoston lett. Évtizedeken keresztül nagy álhatatossággal minden nap imádkozott ez az édesanyja a fiáért. Látta, hogy hogyan megy a lejtőn lefelé, és az az édesanyai szív, és ma különösen is anyák napján, úgy az ember szíve megborzong, hogy egy édesanyja milyen kitartóan és hűségesen tud imádkozni az ő fiáért, látva azt, hogy hogyan teszi tönkre a saját életét. Olvashatunk nagy igehirdetőknek, teológusoknak szép, őszinte imádságait, mert fennmaradtak számunkra. Az énekes könyvünknek a 2. felében, ott a hátsó részében is sok imádság le van írva, reggelre, estére, délre, étkezés előtt, étkezés után. Minden napra vannak imádságok, hétfőtől vasárnapig. Sok imádságot tartalmaz, hogyha valaki nem tud saját szavaival imádkozni, de úgy vágy van a szívében, hogy szívesen imádkozna, vagy mondaná el egy-egy imádságot, az énekes könyvünket érdemes fellapozni, mert ott a hátulján talán az ember életének minden egyes szakaszára vannak imádságok. Akkor, amikor terhek vannak, szomorúságok, könnyek, vagy gyász, vagy betegség, vagy éppen hálaadó imádság, jó ezeket fellapozni. Ezek fönnmaradtak kincsként számunkra. És mégis testvérek, aki az imádságról a legtöbbet tudott, és a legmélyét és legmagasságát járta, az Jézus volt. Jézus sokszor mutatják az evangéliumok úgy, hogy imádkozik, és Jézusnak sok imádsága ott van az Új Szövetségben. Látjuk őt a 40 napos böjtben imádkozni, akkor, amikor kísértések közé kerül, rettenetes kísértések közé, látjuk, mielőtt csodát tesz, látjuk imádkozni, és ismerjük az imáit, amikor gyógyít, aztán látjuk a szenvedések hordozása közben, vagy ott van János evangéliumának 17. fejezetében a csodálatos főpapi imádság, És egyik legtöbbet idézett mondata, amikor Jézus azt mondja az atyának, Uram, nem azért könyörgöm, hogy vedd ki őket a világból, hanem azért, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Aztán a Getsemáné kertjében is láthatjuk, hogy Jézus hogyan imádkozik, hogyan készül arra a Via Dolorosára, a szenvedések útjára, majd felejthetetlen ima szavait a kereszten haldokulva. Nem ismerünk Jézushoz hasonló imádkozót, minden imádságában megszólítja az atyát, dicsőíti, hálát ad neki. Példaként van előttünk. Ilyen imádság az is, amire megtanította az övéit, akik azt kérték tőle, hogy taníts minket imádkozni. Figyelemre méltó testvérek, hogy olvasott ige szakaszunkban Jézus nem az imádság tárgyáról beszél, nem arról, hogy mi is az ima, nem mond róla semmit, mi el szoktuk mondani, hogy az imádság a lélek levegő vétele, és igaz, el szoktuk mondani, hogy az imádság az én utam Isten szívéig, el szoktuk mondani, hogy az imádság nem más, mint összekapcsolódás Istennel. Jézus azonban olyan természetesnek veszi, hogy az emberek tudják, mi az ima. Hogy nem arról beszél, mi az imádság, hanem arról, hogyan imádkozzunk, magáról az imádkozásról beszél. Mindenki tudja, feltételezi Jézus, hogy mi is az ima. Akkor is tudja mindenki, ha talán megfogalmazni nem tudja. És tényleg a világ népei bármilyen civilizációban, bármilyen kultúrában, bármilyen vallásban élve élnek is, imádkoznak. Sőt, testvérek, azok is egyszer csak tudnak imádkozni, akiket apjuk, anyjuk soha nem tanította. Soha. Akik Isten nevét a családi otthonban csak káromkodva hallották, mégis életük egy adott pillanatában, rendszerint egy lelkileg, emberleg megszorított, beszorított, félelmetes pillanatában az emberek elkezdenek imádkozni. Ahogy szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen hitetlen ember. Ugye egy pillanat alatt, amikor az ember kétségbe esik, és mindegy, hogy a repülőn, vagy itt a száraz földön, az ember mégis imádságra tudja nyitni az ajkát. Igen, mert amikor nehéz pillanatai vannak az embernek, akkor ösztönösen feljön az emberből az imádkozás és az imádság. És lehet, hogy senki nem tanította őket, de Jézus ezt tudja. Ezért nem arról beszél, hogy mi az imádság, hanem az imádság mikéntjéről, az imádság hogyan járól tanítja az övéit. Igen, minden emberi lélek valaha, valahol, valamiért egyszer imádkozni kezd. Döbbenetes dolog ez. Nem olyan régen valakihez elmentem meglátogatni kórházba. Soha nem járt templomba, de valahogy a család kérte, hogy menjek el. Soha nem járt templomba, az Isten teljesen kimaradt az életéből, és ott, amikor a halál árnyéka reá vetült, akkor tudott velem imádkozni. Olyan megható és olyan megindító. És lehet, hogy soha nem is olvasott Bibliát, nem tudom. De ott akkor, abban a helyzetben, ott, amikor a halál küszöbén van az ember, valahogy nem azt nézi, hogy tanították vagy nem tanították, tanulta-e vagy nem tanulta, nem azt nézi, hogy van-e hozzá tehetsége vagy nincsen, nem azt nézi, hogy van-e szónoki képessége vagy nincsen, nem ezt nézi, hanem egyszerűen feltör belőle akár a kérőimádság, feltör belőle akár a hálaadó imádság. Igen, mert olyan szorított helyzetben az ember valahogy meg tudja szólítani az Istent. És döbbenetes dolog ez, olyan, mintha bele lenne az ember természetébe teremtve, hogy akinek egyébként eszébe nem jut az Isten sem, meg az sem, hogy imádkozzon, élete egy adott pillanatában, egy adott élethelyzetben megfogalmazni nem tudja, hogy mi is, amit csinál, imádkozni kezd. Ugye milyen különös dolog? De hányunkkal megtörténhetett közülünk is, hogy úgy nőttünk fel, hogy senki nem tanított imádkozni. Nem kulcsolta össze a két kezét az édesanyja vagy az édesapja, nem vitték templomba, ahol megtanították volna imádkozni, és mégis, ó, hányan lehetnek köztünk is, akik életük egy adott pillanatában elmondták csendben életük első imádságát, felnőttként vagy ifjúként, soha nem tanulták, tulajdonképpen azt sem kéne tudniuk, hogy mi az. Én is, amikor visszaemlékszem életem első imádságára, és nekem se tanították. Lehet, hogy már elmondtam ebben a gyülekezetben, de lehet, hogy van olyan, aki még nem hallotta. Életem első imádsága az, amikor hetedikes voltam, fél évkor megkaptam a bizonyítványomat. Hát az komoly ima téma volt. Nagyon-nagyon rossz gyermek voltam, kettes magatartás, szorgalom, mindenből kettes, hármas, kettő egész, már nem emlékszem pontosan, olyan 6 vagy 7 lehettem. És édesanyám használta a kézrátételes dolgokat is, és emlékszem, hogy megkaptam a bizonyítványt, hazamentem, és térdet hajtottam, mert volt egy ilyen kis sámli szerűségünk, rákönyököltem, összekulcsoltam a kezemet, és azért imádkoztam, hogy Uram, a hazajön édesanyám ne verjen meg. Ennyi volt az első imádságom, életem első imádsága. És én nem törődtem azzal, hogy meghallgatja-e Isten, vagy nem hallgatja meg. Én nem törődtem semmivel, a félelem vezérelt, én bevallom őszintén. Valahogy a félelem, és nem feltétlen csak az édesanyámtól való félelem, bár nagyon erősen, nagyon szigorúan nevelt, és azt gondolom, hogy erre volt nekem szükségem, hanem az, hogy tudtam azt, hogy nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van az életemben, nagyon nagy baj van a tanulmányaimban, a magatartásomban. És akkor az első imádságom így hangzott, hogy Uram, ne verjen meg édesanyám. Hazajött, tudta, hogy bizonyítványosztás volt, el is kérte a félévi ellenőrzőmet, végignézte a jegyeket, összecsukta az ellenőrzőt, visszadta, és 2 hétig nem szólt hozzám. 2 hétig. Utána azért imádkoztam, hogy Uram, csak verjen már meg, csak beszéljen velem. De ekkor ez volt az első élményem, hogy Isten meghallgattott. És nem vert meg édesanyám. Persze sokkal nehezebb volt az a 2 hét csend, azért azt hadd tegyem hozzá. Sokkal nehezebb volt, sokkal fájdalmasabb volt, mint hogyha megvert volna. De annyira emlékszem, hogy az első imádságom az ez volt. És akkor megtapasztaltam azt, hogy talán valaki meghallja. És akkor még nem voltam hívő. Nem voltam hitben járó. Akkor kezdtem el konfirmációs órára járni. A félévi bizonyítványom megkapása után. Nem volt összefüggés a kettő között, de valahogy akkor kezdtem el becsatlakozni egy gyülekezetbe, és akkor egy óriási fordulatot vett az életem. És hangsúlyozom, nem jutottam hitre, nem tértem meg, hanem valahogy Isten már akkor elkezdett munkálkodni a szívemben. És év végére emlékszem, hogy 4,2 lett az átlagom. Soha nem éltem ilyet át, hogy évzárón szólították a nevemet, és oklevelet kaptam, példás magatartásért és szorgalomért. Soha nem voltam ilyen gyerek, aki kapott volna bármit is oklevelet, és emlékszem, hogy Henry Sienkiewicztől a Tűzzel Vassal című könyvet is megkaptam ajándékba. Hogy Isten akkor már elkezdett munkálkodni az én szívemben, életemben, és hiszem azt, hogy az az első őszinte imádság az meghallgattatott. És aztán onnantól kezdve, mikor megtapasztaltam a saját életemben, a saját bőrömön, akkor azt mondtam, hogy az imádságnak van ereje. És olyan jó volt azt is látni, hogy az imádság az nem egy szónoki képesség. Az imádság az őszintén belülről fakad. És Jézus is, amikor az imádságról tanít, akkor ő nagyon jól tudja, hogy mi is imádkozó emberek vagyunk. Lehet, hogy nekünk is volt egy ilyen első őszinte imádságunk. Lehet, hogy nem volt. De tudja, és nagyon jól látja Jézus, hogy milyen a szívünk belülről. Tudja, hogy mondjuk az imát, ezért nem is erről beszél, hanem magáról az imádkozásról, és elmondja, hogyan ne imádkozzál. Majd elmondja, hogy hogyan imádkozzál jól. Sok eredménytelen, lelketlen, üres, hangosan kongó imával a hátunk mögött, hadd tanítson ma az igén keresztül Jézus az imádkozásról, hogyan imádkozzunk. Nézzük az első szabályt, amit Jézus mond, amikor imádkozol, ne legyél olyan, mint a képmutatók, mondja Jézus. Ne legyél olyan, mint a képmutatók. És amikor imádkozol, kezdi mondani Jézus, látjátok, biztos benne Jézus, hogy imádkozol. Jézus nagyon jól tudja bizony, imádkozó ember vagy, tehát hogyan tegyem, hogyan imádkozzam. Először egy nagyon hangos nemet mond Jézus, hogyan ne imádkozz. Ne imádkozz képmutató módon, mondja az Úr. Lehet egyáltalán ilyet? Képmutató módon imádkozni? És ha lehet, akkor milyen az, milyen egy képmutató ima? Először egy kicsit a képmutatásról, gyarló emberi vonás a képmutatás tulajdonságát tud lenni, viselkedési móddá, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy más képet mutatok, mint aki vagyok, mert el akarok érni valamit. És hogy a célomat elérjem, mást mutatok, mint amit gondolok, vagy érzek, vagy szeretnék. Mást mutatok, becsapom a másikat, egy másik képet mutatok, mint a valóságos, hazudok, Isten igéje szerint a képmutatás az bűn. Amikor valaki más képet mutat, nagyon tudatosan teszi, nem véletlenszerűen teszi, el akarja érni a célját. Át meg átjárja a mindennapjainkat, hogy képeket mutogatunk, amik mi nem vagyunk. És rengeteget hazudunk így. Van úgy, hogy napokat hazudunk végig, mindenkinek mutatunk valami képet, nem azt, aki vagyok, nem azt, amit gondolok, nem azt, aki ott igazán legbelül létezem. Persze tudom, hogy vannak, akiket egyáltalán nem zavar ez, hogy más képet mutatnak. És ilyenek a képmutatók. És egyáltalán nem zavarja őket, hogy Jézus azt mondja, hogy jaj, nektek képmutatók, jaj. A képmutató ember az hazudik. És nem csak hazudik a másiknak, hanem becsapja magát is. És mindig lebukik, mert ellentétbe fog kerülni mindazzal, amit mutat, azzal, amit tesz, amit cselekszik. És a tettei fogják lebuktatni a képmutató embert. Másképp is szoktuk ezt mondani, hogy kimutatja a fog a fehérjét. Talán szoktuk ezt használni. A képmutató ember szerepet játszik, és abból hiányzik az ő valódi, igazi énje, azt nem akarja feltárni. Azt ő sem ajánlja senkinek. Képmutató szerepet játszik, amiből hiányzik önmaga, a lelke, és a lelketlen imák leperegnek az Istenről, és visszahullanak ránk üresen. Lehet, hogy embereknek tetszik majd, amit a képmutató tesz. Jézus elmondja, hogy már el is vették a jutalmukat. De az ilyen imádságra nincs felelete Istennek. Nincs. A képmutató imádságra nincs Istennek felelete. És lehet, hogy talán mi is azt tapasztaltuk, hogy, Isten nem válaszol. De tartsunk önvizsgálatot, lehet, hogy képmutatás volt. Mert lehet, hogy nem őszinte volt. És az csak kong, az üres. És itt megint szeretnék utalni arra testvérek, amit Jézus mondott, hogy az adakozásunk és a böjtölésünk közé helyezte el az imádkozásunkat, mert az adakozásunk és a böjtölésünk lelkiségének ténye, az imádkozásunk lelkiségének a függvénye. Nem véletlen van ez a hármas ott egy csomagban, ha lehet így fogalmazni. Mert az adás is egy lelkiség, a böjtölés is egy lelkiség. És az imádság mögött is egy lelkiség van, és ezek szorosan összekapcsolódnak. Úgy adsz, ahogy imádkozol, ugyanazzal a lélekkel, ahogy imádkozol, pont azzal a lélekkel adsz. Mérhető módon úgy. És úgy böjtölsz, ha böjtöltél valaha, ahogy imádkozol. Ugyanazzal a lélekkel. Annyira hozzászoktunk a mindennapi képmutatásunkhoz, hogy úgy gondoljuk, Isten elé is odaállhatunk, és nem lehet. Amikor imádkozol, ne legyél olyan, mint a képmutatók, mondja Jézus. Akkor hogyan imádkozzak jól? Tehetem fel a kérdést. Nézzük, hogy mit mond Jézus. Annak tudatában imádkozol jól, ha tudod, hogy a te atyád titkon ott van veled, amikor imádkozol. Sőt, mondja Jézus, hogy lát. Amikor imádkozol, akkor ő lát. És akkor imádkozol jól, amikor tudod, hogy titkon, de nagyon valóságosan ott van veled a te atyád. És Jézus még hozzáteszi ezt is, hogy néz téged. Lát közben téged, hogy hogyan imádkozol. Ott van veled, hallja, amit mondasz, és lát is közben téged. Nem vagy soha egyedül, amikor imádkozol. És ez milyen jó. De ne feledd, hogy ott van veled a te atyád, hogy mindent hall, amit mondasz, és lát is közben. Néz téged. Ahogy Jézus ott a templomban nézte az adakozókat, odaállt a persely mellé, ismerik a történetet, és látjátok, nem az összegről beszél Jézus, hanem a lélekről, hogy ki milyen lélekkel teszi. A képmutató azzal számol, hogy az emberek látják őt, és mindazt, amit tesz. Az Isten szerinti imádkozó azzal számol, hogy itt van vele Isten, és lát, és néz. Nem véletlenül alakultak ki a különböző imatestartások a különböző népek vallási kultúrájában. Ezt is tudják az emberek, hogy Isten látja, amikor imádkozom. Ezért van, aki földre hull, a porba hull. Ezért tartják a testüket olyan különböző módon az emberek, amikor imádkoznak. Sőt, mondja Jézus, a te atyád, aki ott van és lát, megfizet neked nyilván. Hogy imádkozó ember vagy, azt majd Isten teszi nyilvánvalóvá mások számára. Neked nem kell, ne is erőlködj. De egészen biztosan nyilvánvalóvá teszi Isten. A maga Jézus mondja. Nyilvánvalóvá teszi, képmutató ember mindig maga akarja nyilvánvalóvá tenni mások számára az egész keresztény életét, az egész vallásosságát. Jézus meg azt mondja, majd az Atya megfizet nyilván. Láthatóvá lesz. A testvérek, ott van szükség képmutatásra, ahol az életünk és az ima életünk az nincs összhangban. Ott van szükség képmutatásra. Ott hazudni kell valamit. És olyankor a képmutatást hívják segítségül. És mond itt még valamit az Úr Jézus. Azt mondja, menj be a te belső szobádba, zárd be az ajtót, és úgy imádkozz, és a te atyád, aki ott van titkon, és néz téged, megfizet majd nyilvánvaló módon. Bezárt ajtajú belső szobában imádkozni. Jézus tanácsolja ezt. Mit jelent ez? Azt jelenti először, hogy zár ki mindent, amikor Istennel akarsz együtt lenni. Zár ki mindent. Zár be az ajtót, hogy kizárjál mindent. A hevenyészet imádságaink nem tudnak elmélyülni. Zárd be az ajtót, hogy kizárj mindent, amikor imádkozol, aztán azt jelenti, ha igazi az az imádság, akkor közösségre jutsz ott Istennel, aki titkon ott van, néz téged, és ott van veled. És ha ebben a mindent kizáró bezártságban imádkozol, akkor összekapcsolódsz tényleg az Istennel. És ezért mondhatsz el ott bezárkózva Istennel, egészen összekapcsolva mindent teljes bizalommal. Mindent, ami roskaszt, ami fáj, ami gond, mindent, amitől félsz, amitől rettegsz, amitől tartasz, mindent képmutatás nélkül. Mert csak ketten vagytok, ő és te. És ott elmondhatod a bűneidet, de mondd is el. Ott elkérheted naponta a bocsánatot, de kérd is el. Döntő kérdése egész keresztény életünknek, hogy legyenek Isten előtt ima perceink, úgy bezárkozva, hogy mindent kizárva az életemben, akkor Istennel vagyok együtt, aki hal közben engem néz, és ha rábízom, majd ő megfizet mindent nyilván. És fejezzük be azzal, amihez Jézus még hozzáér, de mennyit imádkozunk? Mennyit kell imádkozni? És az meg miről szóljon? Az imádkozása rólam valóban mindentudó, élő Isten előtt zajlik. Ezért mondja Jézus, hogy mielőtt kérnél. Nem csodálatos? Ha te atyád tudja, hogy mit kérnél tőle. Még ki sem mondtad, ő már tudja, de kérned kell. bár ő már tudja, mielőtt megfogalmaznád, mégis meg kell fogalmaznod, ne akard megsporolni, mielőtt felnyitnád a szád, a te atyád tudja, hogy mit szeretnél neki mondani, de mondani mégis kell. És ezért teszi hozzá Jézus. Nem kell hosszan imádkoznod, a képmutatók azt szeretik. A te atyád tudja, mielőtt a szád felnyílt. De azért a szádnak fel kell nyílni, azt ne akard megspórolni. Amit el akarsz mondani, ugyanis az teljes őszintességgel és bizalommal el kell mondanod, képmutatás nélkül. És azzal fejezi be az Úr Jézus ezt az imádságról való tanítást, hogy akkor foglaljuk össze, mit tanítottam. Azt mondja, ti pedig így imádkozzatok. És figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Megint a lelkiség. Isten dicsőítve, akaratának engedve, gondviselését és bocsánatát elkérve és a bűn elleni harcban szabadításért könyörögve. Ezért mondja Jézus, ti azért így imádkozzatok. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy az út az atyához, általad van menetelünk az atyához, és köszönjük, hogy benned és általad megszólítható a mennyei atya, hogy valóban atyánk lehet. Köszönjük, hogy te vagy a híd, hogy te vagy az út, és hálásak vagyunk azért, hogy valóban mindaz, ami bennünk van, azt feltárhatjuk előtted imádságban, hogy látja az atya, látja a terheinket, az örömeinket, a fájdalmainkat, betegségeinket, gyászunkat, lát mindent, ami ott van belül, és ezt felfedhetjük előtte. És köszönjük, hogy sohasem kioktató stílusban, lesöpörve, legyintve közeledsz hozzánk, hanem a meghallgatás szeretetével. És köszönjük, hogy te meghallgatsz, és őszinte imádságokat fel lehet fedni és tárni előtted, mert számodra fontos az, hogy mi megszólítsunk téged. Urunk, add, hogy ezen az imádkozás vasárnapján, az imádság vasárnapján valóban meg tudjunk téged szólítani őszintén. El tudjuk mondani mindent, ami ott belül van a szívünkben. Akár terheket, meg nem értéseket, bűnöket, mindent, ami ott van a szívünk mélyén. Fel tudjuk tárni előtted, meg tudjuk osztani veled. És te add meg igazán mindenkinek azt, amire szüksége van. Úrunk, kérünk, hogy légy velünk és oltalmazz bennünket. Amen.